Urunk Jézus Krisztus, hálát adunk neked ezért a mai napért. Köszönjük, Urunk, azt, hogy ma is megújul a te kegyelmed. Köszönjük, Urunk, azt, hogy te hitünk szerint itt vársz minket is, mint a tanítványokat. Köszönjük, Urunk, hogy te sütsz nekünk halat. Te készítesz nekünk olyan eledelt, amely az életre való. Köszönjük, Urunk, azt, hogy te magad vagy az életnek kenyere. Szeretnénk, Urunk, kérni azt, hogy te táplálj minket, te magad szóljál hozzánk. Nem szeretnénk megelégedni valami kevéssel. Köszönjük, Urunk, hogy te munkálod a szívünkben azt, hogy merjünk tőled nagy dolgokat kérni. Olyan dolgokat, ami a te nevedhez méltó. Köszönjük, Urunk, hogy nincs az a lehetetlen helyzet, nincs az a hegymagas bűnhalmaz, amely te előtted nehézséget jelentene. Köszönjük, hogy előtted sem a mi jóságunk, sem a mi bűnös voltunk nem akadály arra, hogy velünk nagy dolgokat cselekedjél. Hadd kérjük most is, hadd könyörögjünk hozzád, hogy tedd láthatóvá a te ígéreteidet a mi életünkön. Kérlek, Uram, hogy emlékezzél meg minden ígéretedről most is, amit a te neved hirdetéséhez és hallgatásához fűztél. Amen. Idéztem már nektek a Filippi beliekhez írott levélből, hogy milyen volt Jézus Krisztus, most ezt újra olvasom, de még hozzáolvasok még egyéb verseket is, az lett a mai témához passzoló. Tehát olvasom a Filippi 2-ből, az 5. verstől. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Tehát tegnap azt hiszem mindannyian fölkiáltottunk a szívünk mélyén, hogy ó, én nyomorult ember, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt, amit nem akarok. Tegnap, amikor belenéztünk a szívünkben levő hatalomra, igazából nem nagyon tudunk más mondani. Mert az egy kiszolgáltatott állapot, és láttuk azt, hogy a szívünkből föltörő indulatoknak ördögi gyökerei vannak, azokat élteti egy hatalom, egy nálunknál erősebb hatalom, amivel szemben a mi akaraterőnk édeskevés. Édeskevés. Szükségünk van egy olyan hatalomra és egy olyan erővel, aki e fölött bír, aki e fölött úr. Jézus Krisztus pedig pont azért jött, az ő küldetése, az ő emberi lételének pont az volt a lényege, hogy ő viszont szabadon akar bocsátani, és hogy szabadon bocsásson minden foglyot, hogy minden megkötözöttet megoldjon, hogy azok, akik nem látják a saját bűnüket, a saját természetüket, azoknak a szemét megnyissa, hogy legyen bűnlátásuk, legyen mit oda vinni a Krisztus elé, és azért bocsánatot kérni, és szabadítás után kiáltani, mert különben marad a sötétség, hogy látást adjon a vaknak, hogy a süketnek a fülét megnyissa, hogy végre meghallja azt, amit meg kellene hallani. Hogy a lepra, ha elönt minket a bűn, mint a lepra, akkor azokból minket megtisztítson, és meggyógyítson minden erőtelensége. Jézus Krisztus ezért jött, és kár lenne kevesebbel beírni, kis ajándékokat kérni. Ő ezért jött, ez az ő küldetése, és javítsatok ki, ha rosszul mondom, nézzetek utána a Bibliában. Én úgy láttam, nem találtam egyetlen egy olyan esetet sem az igében, sem a körülöttem levők között, akik ha kiáltottak szabadításért, gyógyulásért, megkötözöttségből megoldásért, látásért, ha azt kiáltották, hogy add Uram, hogy lássak, hogy az elutasításra talált volna. Aki kér szenteltet, aki kér világosságot, aki kér látást, aki kér bűneiből megtisztulást, az mind kap, ha Jézus Krisztustól kéri, és nem mástól várja ezt a gyógyulást vagy szabadulást. Bárki, aki Krisztushoz folyamodott ezért, az nem ilyen keservesen, vagy ilyen visszafogott módon, hogy na jó, adok egy keveset, hanem örömmel, bőkezően, szabadon, boldogan adja. Mert erre vár, tudja nagyon jól, hogy pontosan, hogy mi ebben megnyomorodunk, és Isten szeretete pont ebben nyilvánul meg az ember felé, hogy látja, hogy milyen, hogy megnyomorít minket a sátán. És ha valaki szabadítást kér, az kap, az mind kap. Ha most azról azt ígértem, hogy ma Jézus Krisztus hatalmáról lesz szó. Láttuk a kapcsolatainkban levő kiszolgáltatott hatalmi viszonyokat, láttuk azt, hogy a szívünkben milyen hatalom dúl, hallottuk azt, hogy Jézus Krisztusnak viszont van hatalma ezektől minket megszabadítani, és ma nézzük meg, hogy milyen ez a hatalom. Nézzük meg, hogy Jézus Krisztus hatalma milyen. Hát ez nagyszerű, nem? Akkor, hogyha Jézus Krisztus hatalmas, akkor az embernek a logikája vagy természete tovább forgatja ezt, és úgy elvárnánk azt, hogy akkor viszont Jézusnak a hatalma mutatkozzon meg mindenben. Hát ha ő hatalmasabb, mint a sátán, és itt jövünk mi zavarba, itt botránkozunk meg, megbotránkozni azt jelenti, hogy zavarba jönni, itt szoktunk megbotránkozni, vagy megütközni, hogy akkor az miért nem nyilvánvaló mindenben. Mert hát azért legyünk becsületesek, meg őszinték. Ha végignézünk ezen a világon, mégis kiuralkodik. Ha megnézzük, hogy hogy alakulnak a világban az események, hát akkor nem nagyon merjük azt mondani, hogy itt Jézus az Úr. Ha megnézem a saját magam életét, szabadulás után is, és megnézem az én nagyon kedves hívő testvéreimnek az életén, hát mit látok? Mit látok a magam életén? Gyengesség, erőtelenség, megoldatlan élethelyzetek, betegség, kilátástalan szituációknak a sorozata. Hát hol van, Uram, a te hatalmad? Amit látok, az az, hogy mégis az ellenség győz. Nem látom a látható világban az ő hatalmát és uralmát. És ez minket zavarba hoz. Az ember mikor tapasztalja a saját gyengeségét és tehetetlenségét, akkor szeret oda nyúlni, ahol van ez a hatalom, hogy akkor jöjjön ő, a nálamnál hatalmasabb, és védjen meg. Ez olyan, mint egy kisgyerek, amikor bántják vagy csúfolják a testvérek, oda szalad az anyához, és akkor védje meg őt, a nálamnál hatalmasabb. Van bennünk egy ilyen elvárás is. Zárójelben megjegyezném, hogy szinte ez ilyen meseszerű megjelenik előttünk a meséknek az üzenete, hogy akkor egyszer csak megjelenik a jó tündér, megjelenik a dzsíni, és akkor mondjál nekem három kívánságot, teljesítem. De az Isten nem ez. De az Isten nem ez, sehol ilyet nem ígér, az Isten természetétől mi sem, mi is ennél távolabb. Ez a mi fantáziánk, vagy a mi elvárásunk Isten felé, hogy akkor az erőtelen helyzetekbe jöjjön és mutassa meg az ő hatalmát. Hát, hogyha nem ilyen Istennek a hatalma, és mi ezektől zavarba szoktunk jönni, akkor szálljunk rá ezt a csendes órát, és próbáljuk meg a teljesség igénye nélkül, csak nagyon vázlatosan megnézni, hogy mi jellemzi az Isten hatalmát, hogy mit várhatunk ettől, mi jellemzi az Isten hatalmát, mit tudhatunk róla. Jézus Krisztus, amikor az ő hatalmáról beszélt, és szeretném hozzátenni, hogy ez most nagyon vázlatos lesz, csak egy-két gondolat, mert kimeríthetetlen ez a téma. Amikor az ő hatalmáról beszélt, azt mondta Pilátusnak, amikor fölállt ugye most ez a helyzet, hogy az Isten, maga az Isten áll egy emberi törvényszék előtt megkötözve, leköbdösve, faggatózva a nyilvánvalót egy koncepciós pernek kitéve, és azt mondja Jézus, ha az én hatalmam ez világból való lenne, 12 sereg angyalt rendelnék ide, hogy engem a ti kezetekből megszabadítson. Meg tudnám tenni. És neked, Pilátus, semmi hatalmad nem lenne rajtam, hanem felülről kaptad volna. Te hatalmad Istentől van, az én atyámtól, tőlem. Én adtam neked hatalmat erre. De az én hatalmam nem e világból való. Ez az első és számomra jelen pillanatban e témánkat tekintve a legfontosabb. Jézus Krisztus hatalma nem e világból való. És ha mi olyan elvárással vagyunk felé, hogy ő az ő hatalmát e világi logika szerint, e világi törvény szerint mutassa meg, ami ugye azt jelenteni, hogy rendeljen oda 12 sereg angyal, hogy ne lehessen ilyet csinálni, hogy egy Mikhail Pilátus az Isten fiát elítélje, hogy Kajafásék a szemébe hazudjanak, hogy el lehessen őt fogni, hogy ne lehessen ezt véghez vinni. A mi gondolkozásunk pontosan ez, hogy úgy gondoljuk, ha van egy agresszív megnyilvánulás, az csak egyetlen egy módon lehet letörni egy annál erősebbnél. És úgy gondoljuk, hogy győzzön, igenis győzzön az erősebb. Ezt szeretném látni. És igen, ha van valami igazságtalanság, akkor az legyen megtorolva. Az legyen rögtön egy bosszú. És ezt akarták tulajdonképpen Jézus testvére is megértetni Jézussal, hogy akkor menj, mutasd meg magad. Ebbe az irányba nyomták őt a tanítványok is, és ebbe az irányba próbálunk mi is az imádságainkkal nyomást gyakorolni Istenre, hogy te cselekedjen ezt. Jézus pedig azt mondja, hogy ne felejtsétek el, hogy az én hatalmam nem e világból való. Nem olyan erő, mint a sátánnak az ereje, csak annál is nagyobb. Ne így gondolkodj. Nem Belzebub által őzöm ki az ördögöt. Nem a sátán eleje az egyszer szerezbe. Igaz, hogy Istené a bosszúállás, ő az igaz bíró, és el fog jönni egy idő, amikor ő az itt történt igazságtalanságot el fogja rendezni, de az még számunkra titok. De ő olyan Isten, aki felhozza ebben a világban a napját a hamisakra is, jót tesz azokkal is, akik ővele gonoszok, és az ő ereje nem erőfitoktatás, nem erő megmutatás. Az ő hatalma visszafogott hatalom, és egészen Isten akaratá alá van rendelve mindenben. Jézus Krisztus nem csak Pilátus előtt kérhetett volna 12 sereg angyalt, hanem jó, sok más szituációban is. Egyébként látjuk is, hogy amikor még nem jött el az idő, csak átsétált közöttük, és nem tudták megfogni, pedig ott volt közöttük. Voltak ilyen helyzetek. De az Isten hatalma, Isten akaratá, Jézus Krisztus hatalma, Isten akaratának alárendelt hatalom. Mit jelent ez? Hogy egy magasabb, isteni célt figyelembe vevő alárendelés. Hogy nem az, hogy most rögtön azonnal legyen igazságszolgáltatás, hanem van egy isteni, magasabb cél a mi életünk felett is, a mi életünk is belepasszol, Isten akarata alá van rendelve, Istennek van egy célja az én életemmel és a te életeddel is. És ő azt nézi, és annak az irányában, annak megfelelő módon terelgeti az életünket. Semmi sincs, amit ő ne visszafogna, csak azért, mert csak. Ő nem mond ilyet, amit az első előadásban elhangzott, hogy azért, mert megmondtam, és kész. Nincs benne agresszivitás. Mindent megad. Mindent megad. Ami nekünk Isten szerint jó. Nem vont el tőlük semmit. De ő azt a célt veszi figyelembe, és annak van alárendelve minden. Az Isten országának megfelelő hatalom ez, annak a tulajdonságának megfelelő Isten országából való hatalom ez. Ezért mondta nekünk Jézus azt, hogy az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom néktek, ahogy a világ adja. Miért a világ hogy adja az ő békességét? Hogy terem békét? Úgy, hogy az erősebb győz. Agresszióval. És akinél van az atomfegyver, annál van a hatalom. Akinél van az erősebb, az teremt rendet. Úgy van, csak rend. Csak agresszióval tud békességet teremteni. Csak úgy jelenik meg egy békesség, hogy az egyik erősebb, a másik addig csöndben van. Nem úgy adom néktek, ahogy a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Jézus Krisztus az ő békességét nem így adja. Hogy az egyik lenyomja a másokat. Jézus Krisztus hatalma nem fogja lenyomni se a mi akaraterőnket, sem a másik embert, ha azzal nekünk problémánk van. Nem abban jelenik meg az ő győzelme. Hanem ez a következő pont. Hanem miben jelent meg az ő győzelme? hanem hogyan győzött, milyen az ő hatalma. Nagyon jól tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus az ő kereszthalála és feltámadása által győzött a kereszten, a sátán felett. Ez a győzelem az emberi logika számára felfoghatatlan marad. Felfoghatatlan marad. Ezt mi tudjuk, de sokszor tudom, de nem értem. Egyszerűen nem tudunk ezzel mit kezdeni. Nagyon jól tudjuk, hogy így győzött a sátán fele, de nem tudjuk ezt hová tenni, nem integrálódik bele a szívünkbe, nem tudok más kifejezést most mondani. Mert nem tudja fölfogni emberi logika azt, hogy hogy lehet az alázat erősebb, mint a felfuvalkodottság. A szelítség hogy lehet erősebb, mint az erőszak. A szeretet hogy lehet erősebb, mint a leuralás. Hogy lehet a világosság erősebb, mint a sötétség. Nem tudjuk felfogni. Igen, mert ilyenkor értjük meg azt, hogy az Isten országa mennyire nem a mi országunk, mennyire tőlünk igazából idegen. Tőlünk ez idegen. Itt láthatunk bele, hogy dehogy nem a mi szívünk is, melyik világból való, mi szerint gondolkodik. Pedig a sátánnak ezen fogása nincsen. Ha valaki leural, nem tud mit kezdeni a szeliden. Ha szeliden válaszolnak. Ha agresszió van, az agresszió nem tud mit kezdeni a szelítséggel. Ha gonoszság megmutatása van, a gonoszság nem tud mit kezdeni a szeretettel. Ki van ütve? Teljesen ki van ütve. Tessék kipróbálni, és meg fogjátok látni, hogy ez így igaz. A sátán természetéhez hozzátartozik a provokáció, és egy folyamatos provokáció, ahogy folyamatosan vádol minket az Istennél, ugyanúgy folyamatosan provokál is, és mindig azzal provokál, ki szedik, ki ugrasztja belőlünk a természeti embert, hogy akkor az agresszióra agresszióról válaszoljunk. De abban a pillanatban én egy magas labdát adok neki, amit ő viszont a maga erejében nagyon könnyen lecsap. És így aztán garantálva van a folyamatos veszteségem. Ha én nem állok bele, és nem helyezem az én szívemet Jézus Krisztus hatalma alá, akkor ez folyamatosan és mindig meg fog történni. És nem, hogy mondjam, nem várhatunk ott segítséget, hogy ha én agresszív módon viselkedek, ha az én természetemet hagyom uralkodni, ott abban engem Isten nem fog megsegíteni a maga erejével. Az ő ereje a szelítségben, a szeretetben, az alázatban van. Ezzel győzött a sátán felett. Ez adja nekünk, és mi ezzel élhetünk Jézus Krisztus szelítségével. Ezért mondja azt, hát ez most egy kicsit meredek lesz, ezért mondja azt, de ezt mondta, elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. A bárány eledele a farkasnak. A farkas bárányt most eszik. Egzisztenciális léte. A farkasnak egzisztenciálisan szüksége van a bárányra. Ő azon táplálkozik. És Jézus így küldötte minket. Azt mondja, elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne nyugtalankodjék, hogy a szívetek se ne féljen. De ha már bárány vagy, most ezt értsétek jól, mert az ige használja ezt a képet, nem én találtam ki. De ha már bárány vagyok, akkor idétlen dolog nekem farkas módjára viselkedni. Akkor már akkor legyek bárány. Ha engem Jézus Krisztus megváltott, ha én az ő gyermeke vagyok, akkor ne akarjak olyan módszerekkel viaskodni, és harcolni, és megélni a hétköznapjaimat, mint a világ fiai, mint a farkasok használnak. Ez egy farkas harc, de én nekem bárányként van ott a helyem. Hát idétlen dolog, hogy egy bárány elkezdene ordítani. Már nem tud. Már nem tud. Ahhoz farkasnak kéne lenni. Ott ez működne. Te rám ordítasz, én még nagyobbat ordítok, aztán csönd legyen a fogba a szád. Most már aztán elég legyen. De már hívő ember módjára nem tudok olyan jól veszekedni. És ráadásul mi imádkozunk azért, hogy az Isten minket szenteljen meg. Kapjuk is az ő szent lelkét, folyamatosan végzi Isten lelke bennünk ezt a tisztító munkát. De ebben te egyre inkább bárány leszel, és egyre gyengébb. Nem döbbenve látom azt, hogy képtelen vagyok, mert azért én slágfertig voltam valamikor. De most nem jut eszembe valami jó, ami beszólhatnék. Mindig később jut eszembe. Nem, le vagyok gyengülve. Elvesztettem az erőmet. Nem azt jelenti, hogy nincs bennem agresszív indulat, de látom azt, hogy ebben én mindig vesztesen jövök ki. Még rá nem jöttem, hogy de hát természetes. De nekem nem ezen kell meditálni, hanem ennek örülni kell. És ha bárány, akkor merjek bárány lenni. De akkor bárányhoz méltó viselkedés, aki nem nyitotta meg a száját. A mészár széken nem nyitotta meg a száját, és alázatosan viselkedett az őt kínzók között, akkor úgy viselkedjek. Mert ennek viszont olyan hatalma és olyan ereje van, amitől fölteszi az ellenség a kezét. A gonosz jóval győz meg. A gonosz jóval győz meg. Ki lehet próbálni, és meg vagyok én magam is rendülve, amikor látom ezt a valóságban, a hétköznapokban megvalósulni. És épp ezért Krisztusnak ezért a cselekedetéért kapott egy olyan nevet, amely minden nép felett való, amely előtt kénytelen meghajolni minden cél, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké egyaránt. Ezért mondja azt, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, és mindenki, aki az ő nevét segítségül hívja, az megtartozik és megszabadul. Kevés sajnos az idő erre, itt legszívesebben csak házi feladatként tudom nektek, hogy mondjam, javasolni, mert mérhetetlen meggazdagító, ha elkezded gyűjteni Jézus Krisztusnak a nevét, hogy mi az ő neve, mi az ő neve, miből áll, az ő neve, azzal azonosítunk be valakit. Hogy kinek a nevében szólok én, kinek a nevét hívom én most segítségül. És az nem kevés lesz, mert az ő neve igenis hatalom. Ugyanis Jézus Krisztus azért nem hagyta teljesen végtelenül az övéit, a bárányokat a farkasok közül, hanem felruházta őket, az ő hatalmában. a saját hatalmával. Mi az ő nevét hívhatjuk segítségül, és mi az ő nevében élünk. Ezért is kértem azt az éneket, hogy Jézusom nevében élek. Mi az ő nevéről neveztetünk, én az ő nevében élek, és az ő neve önmagában véve hatalom. És mire jogosít föl ez a hatalom? Mire ad nekünk hatalmat? Mit ígér nekünk? Mielőtt mit ígér nekünk? Azt ígéri, nem kevesebbet. Bármit kérünk az ő nevében, megadja azt nekünk. Félelmetes. Mérhetetlen nagy. Tulajdonképpen egy befoghatatlan hatalom. De ez feltételhez van fűzve. Mit olvasom? Szeretném ezt felolvasni. Egyrészt van a Máté 18-19. Ismét mondom nétek, ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Mikor éltél ezzel utoljára? Itt az a feltétel, hogy ketten egy akaraton legyenek. Ezért érdemes hívő emberhez, férhez menni. Mert különben hogy leszel, hogy jutsz egy akaratra? És az én nevemben milyen hatalom ez? Én szeretném folytatni, mert most olvastuk a János evangéliumából. János 14, 12-től 14-ig. Akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Ha én bennem, János 15, ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Itt van a másik feltétel. Az egyik az, hogy egy akaraton lenni. A másik az, hogy él bennem maradni. És ha engem szerettek, az én beszédeimet megtartsátok. Az engedelmes Isten akarata alá helyezett élet. De ez csak akkor lehetséges, ha ez így van. Folytatja, mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen. Azon a napon az én nevemben kértek majd, és nem mondom nétek, hogy én kérni fogom az Atyát ti érettetek, mert maga az Atya szeret titeket, mivel hogy ti szerettetek engem, és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem ki. Nem tudom, hogy érzitek-e az annak a súlyát vagy felelősségét, hogy az Isten milyen hatalmat kész adni nekünk, a benne hívőknek. És mikor értünk mi ezzel utoljára? Mert ugye azért az ember tudja azt, hogy Jézus Krisztus nevében kérni valamit, nem azt jelenti, hogy Uram adjad, hogy elmehessek Görögországban a te nevedbe, kérlek, ámen. Nem erre van, mert az káromlás lenne. Nem a saját kívánságaink táplálására van ez, hanem hogy az ő akaratát véghez vigyük. ahogy Jézus Krisztus teljesen a maga hatalmát az Atya akarata alá helyezte, és ezért bármit kért, meg lett. Bármit kért, meg lett. Ugyanezt adja nekünk. Ha én magamat az ő akaratá alá helyezem, bármit kérek, meg lesz az nekem. Na de pont itt van a kulcs az árba, hogy ennek az akaratnak való aláhelyezés megtörténik-e. Mert elimádkozzuk ugyan a mi atyánkban, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, de meg semmi foganatja nincs. Igazából, ha belegondolok ebben, nem is merem kimondani, legyen meg a te akaratod, mert akkor abban a pillanatban érzem azt, hogy de akkor nekem el kell engedni ezek szerint minden akaratomat. Minden, nem azt az akaratot, amiben én megfőzöm a bablevest, hanem azt az elképzelésemet, azt a tervemet, azt a vágyamat, azt a kívánságomat, amit mindenképpen szeretnék kicsiholni valakitől, leginkább Istentől. Mert ha legyen meg a te akaratod, ez azt jelenti, hogy a gyertőt kiengedtem a kezemből. Akkor nincs meg az a kontroll, amire egyébként nekem olyan nagy szükségem van ahhoz, hogy biztonságban érezzem magam. Pedig mi biztonságot ad az? Mi biztonságot ad az? Tudod-e kontrollálni? Hát tudjuk mi kontrollálni az életünket tényleg? Milyen hazugság ez? Mégis szükségünk van valami, dolgozik az emberben, hogy én legyek fölül, én legyek kontrollban. Ezt akarom a másikkal is megcsináltatni, a harmadikkal is, a saját életem fölött is. És nem merem így magamat kiszolgáltatni, hogy az történjen velem, amit te akarsz. Olyan nehéz ezt kimondani. Ha becsületesek vagyunk, itt tárulnak föl ezek az igazi motivációk, hogy ezt nehéz elengedni. Pedig Isten akaratának kiszolgáltatni magamat, mit jelent? Hogy a legfőbb jónak szolgáltatom ki. Ő teremtett engem egy bizonyos célra, akkor be fogom tudni tölteni az én küldetésemet. Ő benne nincsen gonoszság, vagy rosszaság, rossz szándék. Akkor kiszolgáltatom magamat a legfőbb jónak, a kegyelembe, az igazságnak, a világosságnak. És talán pont azért van ez a tiltakozás bennünk, mert van ez a bizonyos ellenhatalom, amely szüntelenül, ahogy az Úr Jézus próbálta mindig megakadályozni, hogy ne menjen a keresztre, hogy ezt ne tegye meg, hogy teljesen így kiszolgáltassa magát az Atya akaratának. Ugyanez piszkál minket is, hogy na ezt ne, na ezt azért mégse, hát na. És akkor mi történik? Azt, hogy kiszolgáltatott maradok a másik hatalomnak. Vagy pedig van ez az erőtelen hűvő élet, hogy sok mindent nem értek, sok csüggedésem van, sok keserűségem van, igazából haragszom az Úrra, és így tovább. Ha ez viszont megtörténik, kérd, amit akarsz, és meg lesz az néked, mert olyan, mintha Jézus kérné az Atyát. Mert Jézus Krisztus ennyire komolyan vette azt, hogy a ti testetek az ő lelkének a temploma. És ahogy én egy voltam az Atyával, ti úgy vagytok velem egyek. És épp ezért az ő nevében, vagy amit ma is olvastuk, hogy fiak, örökösök. Ebben a névben kérhetünk. Így történhet meg az, hogy lesz hatalmam Isten fiaiként élni, mert erre ad hatalmat. lesz hatalmam letenni az életem, ahogy neki hatalma volt letenni az életét és fölvenni. Lesz hatalmam megbocsátani, mert amit mi itt elmegoldozunk, megbocsátunk, az a mennyben is megbocsátva lesz, arról nem lesz többé megemlékezve. Ezért mondta azt, hogy ahogy ti megbocsátatok, nektek is úgy lesz. Lesz hatalmam elengedni dolgokat, amelyek belülről kötnek. Lesz hatalmam a kísértés fölött, hogy ne sétáljak bele, hanem a kísértéssel együtt megadja a kimenekedést, olyan, mint az exit, az a piros kis lámpa, hogy vész kiárat, hogy mindig meg fogom, azt meg lehet találni, azt Isten adja. De lesz hatalmam azon kisétálni egy adott helyzetben. Lesz hatalmam, hogy a szavaim ne bántsanak másokat, ne kárára legyen, ne átok legyen, hanem építsen és áldást adjon azoknak, akik között élek. Ezek az ő országából való tulajdonságok, ez az ő hatalmának egy része, amit csak most le tudtam írni, és nem kevesebbet, mint ezt csinálja. Éljetek vele bátran. Imádkozzunk. Úr Jézus, szeretnénk most mi is fejes térdet hajtani te előtted. Köszönjük, hogy szívből mondhatjuk, hogy s nagy örömmel, hogy tiéd a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Köszönjük, Urunk, hogy az uralom a te válladon van. És nagyon köszönjük, hogy a te hatalmad és a te uralmad nem e világi, hogy nem ugyanolyan, mint a sátáné, csak annál kicsit erősebb. Épp annyival, hogy azt legyűrjed, magad alá gyűrjed. Köszönjük, hogy a te országod egészen más, hogy nekünk fogalmunk sincs, hogy az milyen gyönyörűséges. Mert te tudod, Uram, megem emlékezzél meg, hogy mi porból vagyunk, hogy számunkra ez igazából teljesen idegen. Mi annyira itthon vagyunk ebben a világban, és noha vannak vágyakozásaink, noha néha kényelmetlenül érezzük magunkat, sokszor mégis idegen számunkra az a szelítség, az az alázat, az a szeretet, az, ami, aki te vagy. Köszönjük, Urunk, hogy te minket megváltottál, hogy kiszabadítottál minket az ördög hatalmából. Köszönjük, Urunk, hogy te nem szégyelsz minket, hanem a fiaidnak és barátaidnak mondasz. És köszönjük, Urunk, hogy nekünk, velünk megosztod azt az örökséget, aki te vagy. Áldunk, Urunk, téged azért, hogy te életedet éled a mi szívünkben. Köszönjük, Urunk, hogy lehetőséget adtál arra, hogy éljünk ezzel a hatalommal. Szeretnénk, Urunk, benned maradni. Te, Uram, mindent tudsz. Te tudod, hogy mi szeretünk téged. Kérjük, hogy mutass rá arra, hogy mi az, ami elválaszt, ami meghiúsítja az imádságainkat. Köszönjük, hogy a te nevedben élhetünk. Hadd kérjelek, Uram, mindenkiért ebben a teremben, hogy a te neved ragyogjon föl a mi életünkben. Amen.